se pošel, když papuč fejli malu, chala pěle, útca parky se, než síke je řeve, ale došlo, útca parky borbáš to tady, papuč hala. Megszoktam már, akármilyen jó is a borokat, magam préselem, nagyon sok azt mondja, hogy a papa, amikor Csográdról a biciklin a kantába hozta, az volt a jó kada. Büszke somogyiak vagyunk, főzzük a legpárt, aztán a káposztát, nagyon sok asszonyra, nálunk ezt nem így csinálják. Addig mondja, addig csinálja, amíg ma már én is úgy szeretem. Erős emberek tehát, ezek a szentesek. Amikor Csikai Miklós barátom arra kért, hogy mint történész professzor, az agrártörténet, az újkori magyar és európai költőlem művelője, beszéljek arról a korról, amikor megalapult ez a szövetkezet 1960-ról, azt mondtam, hogy na, nem nekrológot kell itt mondani, kell arról beszélni, hogyan született ez az intézmény, milyen körülmények között, együtt gondolkodni az alapító apákkal, nem csak féltatni, de talán a gondjaikat is felidézni. Aztán kell beszélni a jelenről, és hát beszéljünk azért a jövőről is. Úgy gondolom, hogy amikor mi egymás közt vitatkozunk, történészek, hogy az 1960. évi alapítás körülményeit idézzem, akkor valamiről elfelejtünk. Arról feledkezünk el, hogy ez az ország egy megszállt ország volt. Nem azok az emberek vesztették el a háborút, akiknek itt újra kellett építeni ezt az országot, nem azok az emberek rontották el a kiugrás lehetőségét 1944-ben, akiknek itt enni kellett adni az embereket 1960-ban. Lehet azt mondani, mert fiatal tanult barátom, aki igazán sokra beszélt, azt mondja, hogy felismerték a szövetkező szükségét, a felét. Behajtották az embereket. Ez a valóság. Na de kérem, nem az a művészet, hogy elszaladni a feladat elől, elszaladni a konfliktus elől, hanem az a művészet, hogy az adott körülményeket a legjobban kihasználva a megélhetést. A megélhetést teremtsük meg. Ötös kollégista diák voltam 1960-ban, 59-60-ban, terve paraszt gyerekekkel a kollégium, magam részben Somogyi Csepeli vagyok, ezt a mindig politikát meggyőződésből csinálom, én tényleg meg vagyok győződve, hogy ez a jövő. Most mi arról vitatkoztunk, hogy a politika jön meg, reméltük, a nép marad. Ezért tehát azokat, akik akkor 1960-ban ezt a szövetkezetet megalapították, és megpróbálták a helyi sajátosságokhoz igazítani az adott intézményrendszert, és megpróbálták a helyi hagyományokat, kertészet és így tovább értetni, én olyan asszonyoknak, olyan férfiaknak tartom, akik felismerték azt, hogy politika jön, megy, a nép marad, a népnek élni kell, a népnek enni kell adni. Azokat az agrárpolitikusokat, akik akkor 1960-ban például a kényszerszövetkezést fizetette is, a magyar agráriók érdekeit képviselték, úttörő embereknek tartom, emlékezésre méltó embereknek tartom ma is. Kutatásainkban ma már világosan tudjuk, hogy a szovjet megszállás szorításának bizonyos lazulásával 1958 után épp az volt az egyik fő kérdése az itt élő magyar társadalomnak, ki tudjuk-e jól használni a Kárpát-medence adta lehetőségeinket. Egészen biztos, hogy azok olyan zseniális emberek, mint Erdei Ferenc, a Fehér Lajos, neveket emlegessek a mai fiataloknak, semmit nem mondanak. Tisztában voltak azzal, hogy a Kárpát-medencei magyarságot életben azt tartotta, hogy a 15. századtól el tudott helyezkedni a világpiacon. És a világpiacon mi, a 15. század második felétől egészen 1945-ig, de most már azt mondom, hogy 1990-ig Európa élés kaprája voltunk. A Kárpát-medence és nem utolsó sorban az Alföld, az ide folyó vizek, a sok vizes élőhelynek köszönhetően, az akkor még magas talajvíznek köszönhetően, itt kellett a szürke marha, áthajtották a Dunántúra, harmadéves korában lábon, ki a Zinyér, le az Adriához, a Nürnbergi német piacra. Aztán utána kihasználva az osztrák-magyar monarchia közös pénzügyi vár viszonyait, vittük a zöldséget a már városodó Európába a 19. század végén, vittük szintén lábon a húst, és aztán vittük az agrártermékeinket. Zseniális agrárpolitikusainak, mint amilyen Darányi Ignác volt, vagy Gróf Károly Sándor, köszönhetően az alapanyaggyártása korán ráépítettük a feldolgozóipar, a félkész és kéztermékek. Így ment az egész 1918-ig. Összeomlott a monarchia, amit hangos, nagy hangú kuruc Kossuthi Jánosok természetesen majd csak szitok átokként emlegetnek, de elfelejtik, hogy ugyanazok a tömegpiszoárok voltak akkor Bécs, Párizs és Budapest utcáin, ugyanazzal a pűnehekére szántottak itt Szentesen, mint amivel Németországban és Angliában, tehát ez a közös piac, ha úgy tetszik, az nekünk rengeteg előnyt hozott, megszűnt, és tulajdonképpen nem tudtuk, mi lesz a magyar mezőgazdasággal. És akkor jöttek a zseniális parasztok, elsősorban a kisgazdák, jöttek a keresztény szocialisták, és megalapították a hantyaszövetkezeteket. 1920 és 1945 között az országban mintegy 2000 hantyaszövetkezet, tekintélyes épületekkel, itt lenne a Dél-Alföldön is. Több konzervgyárral, mert tudták, hogy feldolgozva nem bőrében kell, hanem feldolgozva kell eladni a marhát, és különböző hitelszövetkezetekkel építették tele az országot. A szövetkezetesítés a tőkehiány pótlása lett. Pontosan tudta a magyar ember, pontosan tudta. Ha nincs tőke, amit befektessünk, akkor össze kell adni nekünk a kicsit. A szövetkezet a legjobb ellenszere, ha úgy tetszik, a tőkehiánynak. Mi történt 1945 után? A szovjet rendszer egészen másképp építkezett, mint ahogy építkezett az európai. Mi európaiak magántulajdonból kinövő szövetkezéssel építettük fel a kultúránkat. Amerikában már akkor is a nagy tőke, a külső nagy befektetés volt a döntő. Az oroszok az Ovcsinából indultak ki, a földközösségből. Ezért amikor ők az első szövetkezeti elképzeléseket megalakították, fogalmuk se volt, hogy mi a szövetkezet. Hogy a szövetkezet lehet értékesítési, lehet hiperszövetkezet, lehet termelési és így tovább szövetkezet. Ők egyenesen abból indultak, hogy a szövetkezet nem más, mint a földközösség, tulajdon közösség. Ezért mi hozzánk, a moszkvai kommunista atyák, a szövetkezetesítés eszméjét, mi egyszerűen egy közös tulajdont hozták, ami közös tulajdont nem tudták másképp elképzelni, csak mint állami tulajdon. Ezt tette a magyar nép előtt elfogadhatatlán már 1950-53-ban és részben 1959-60-ban is a szövetkezetesítés. És az, hogy akkor olyan szövetkezetek kaptak lábra Magyarországon, amelyik szövetkezetek kihasználva a lehetőségeket, megpróbálták a helyi gazdaságot állami támogatáshoz juttatva, új gépparkhoz juttatva, tulajdonképpen versenyképessé tenni. Ez nagyobb teljesítmény volt, meg kell mondani őszintén, mint bármiféle politikai konszenzusteremtés, amelyet a 1960-as években megcsináltak. Két határozott álláspontot látunk már most is történelmi kiegészítésnek. Az egyik az apró család, hogy azt akkor mondták, hogy ugye apró, Kádárnak biszkó apró tögei, tehát tögeimre apró Antal biszkó, azt mondották, hogy a mezőgazdaságra ugyanolyan törvényeket kell életben tartani, mint az iparra. Az alapanyag termeléstől kezdve a feldolgozásig. Semmiféle kedvezményt, semmiféle hozzáadott állami hozzájárulást nem lehet a mezőgazdálkodáshoz adni. Erdei Ferenc, Fehér Lajos, fiatalabbak közül aztán az utána Kiményimre és a többiek, és ez a generáció, ott nyertesz egy zászlós, zászlóhordója itt a Szabó Kistamácsinát, pedig azt mondták, különben kell becsülni azt a tevékenységet, amelyik az anyaföld karbantartásával, az itteni erőforrás kihasználásával akar a nemzetnek használni. Ezt én ma úgy fogalmazom meg, mint Gyütmen, valójában Csepeli Ervány, egy kiló kenyérmögött, bekaszált, réteg, karbantartott állat, karbantartott élelmiszeriparára. Tehát közhaszna van. Az apám által megcsinált büdkös tengely mögött sajnos ilyen közhaszon nem áll. És azt kell állami pénzből támogatni, aminek közhaszna van. Nem a büdkös tengelygyártást, mert azt a tőke úgyis támogatja, hanem a mezőgazdaságot, az élelemtermelést, mert az nem csak egyszerűen árut termel, hanem rendben is tartja a domboldalainkat, a vizes élőhelyeinket. Úgy gondolom tehát az a nemzedék, amelyik 1961-ben, 1960-61-ben megpróbálta úgynevezett agrárlobbi, agrárérdekképviseletet is alkotva a politikán belül az államháztartás figyelmét a mezőgazdálkodásra és a szovjet típusú szövetkezeten belül a magyar sajátosságokat kialakítva úttörő munkát végzett. Jobban ünnepeljük őket most, és ha annak idején, ugyanúgy az én apám sem tudta fölfogni politikailag, hogy milyen összefüggésben, mit miért csinál benne a Csepel autógyárban, nyilván az itteni alapítók sem ismerték pontosan ezeket a nemzetközi viszonyokat, politikai viszonyokat, megnyugtathatok történészként, hogy nagyszerű dolgot csináltak. Nagyszerű dolgot csináltak olyat, amelyik a következő évtizedekben végül is a Kárpát-medence ember eltartó jellegét erősítette. Most annyit 1960-ról, arról a korról, amikor ez a szövetkezet is alakult. Mi a jel? Jelenti úgy fogom föl, hogy 1990-2010 közötti időszak. Én ezt ellenvált két évtizedben tartom. A magyar nemzet történelmében. Vannak természetesen óriási eredmények. De hogy nagyon ez annak köszönhető, hogy Magyarország belépett a szabad világba, a nemzetközi tőke mozgásának köszönhető, vagy az itt hatalomra jutott különböző politikai erőknek köszönhető, hát ezt a kérdést azért feltettem. Mert a Tesco nem az okos politikának köszönhető. A jobb minőségű ruhában mi járunk, mint önök járnak, és hogy nyugatra szaladgálhatunk, kérem, az a Kádár-korszaknak köszönhető, amelyik valószínűleg a legerősebb elitet termelte ki az országnak a történelmében, sajnos azt mondom, jövőre vonatkozóan is elmezik. Az aztán, hogy elherdálták a magyar földet, hogy így bemutatott földtulajdon struktúra alakulhatott ki, azért egyszer valakinek felelni kell. Az, hogy eladósították a magyar államot, amit az unokáink kezét is meg fogja kötni, azért egyszer valakinek felelni kell. Az aztán, hogy megtalálta az agrárkormányzatok sora, vagy nem, hogyan lehet leleménnyel a magyar föld termékeinek piacot találni a világban, vagy sem, hát azt is egyszer meg fogják kérdezni. Mert egyszer azt mondom, hogy a 960. évi nemzedék megtalálták. Sőt, azt mondom, hogy Gömbös Gyuláék megtalálták. Gömbös Gyula nem azért ment, kérem, Hitlerhez, a brit tatásra, mert hogy fasiszta meg rasszista volt, nem. Hanem mert el akarta adni a magyar gabonát és a magyar állatot. És az csak a német piacon és az olasz piacon lehetett adni. Vége azoknak a történeti ideológikus magyarázatoknak, amit minden valamiféle ideológiák összeütközéséből akar nevezetni. Fölmerül a kérdés, hogy a 90 utáni politikus nemzedékek vajon megtalálták-e a helyünket a világban? Beszélek akár a külpolitikáról, beszélek a gazdaságpolitikáról, kultúrpolitikáról, és beszélek az agrárpolitikáról. Vannak szenvedélyesek. Nálam szenvedélyen egy lukarános neveltetésű korábbis ember vagyok, ezért is szeretem a szövetkezetet, mert a szövetkezet az egymáshoz szokta. Kölcsönösségre, a másikra odafigyelésre, az ebben az utcán meglöki, hogy miért csináltál ilyen marhaságot. Ezek a pénz bankbefektetők, akik gazdasági társágot képeznek, azok csak azt jönnek megkérdezni az én jégén, hogy mekkora szelvét vághattam le. Nos én úgy gondolom, hogy az 1990-es évek szenvedélyesebben vizsgálók már új hazárulásra beszélnek. És azt mondják, azok, akik az anyaföldnek, a természeti erőforrásokkal, a politikai kárpótlást hajtottak végre ebben az országban, hazárulók. Noha piros-fehér zöld meg lobogó alatt csinálták azt. Azok, akik eladósították az országot, hogy évtizedekre nem lehet megölesztődve minden adminisztráció keze, akkor az adósságállományunk, a nálam nevesebbek már hazárulóknak nevezik. Azok, akik PPP-ben, ez a polgárpartnership, tehát mondjátok előre megfinanszírozva, 30 évre eladósítanak valamit, csak azok fölépítsenek gondmezővásárhelyet, vagy Szolnokon teljesen fölösleges főiskola épületeket. A lényeg az, hogy a párthoz kapcsolódó befektetők, akik majd a választásokat finanszírozzák, azoknak legyen 2030-ig biztos a bevételük. Én ezt gazdasági hibának tartom. A nálam szenvedélyesebbek hazárulásra. Ilyen értelemben, tehát az elmúlt 20 évben egyáltalán nem kedvezett azoknak, akik a magyar mezőgazdálkodásból akartak megélni, vagy netán éppen azt mondották, hogy nem lehet csak nagy befektetések aktivitási területének fölfogni a mezőgazdálkodást, hanem a mezőgazdálkodás az az egészséges élelemtermelés és még valami a helyi munkahelyteremtésnek a területe. Én 1989-90-ben egy évre betérettem a kormányzásba, nem a politikába, az adminisztrációba, miniszterként. És már akkor hatalmas vitákat folytattunk a szakállas álmodozóról, csak így hittük a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen, elnevezett egyetemen végzett közgazdászok, akik a piac bűvöletében éltek, és azt mondták, a piac majd mindent elrendez. És akkor Hitler Csaba barátomnak, aki sajnos nem tudott eljönni, megpróbáltuk, és nem is sikertelenül minden esetben, ezeknek a neoliberális megszállott embereknek az akcióit leállítani, akkor tulajdonképpen megkaptuk, hogy mi konzervatívak, rigimódiak vagyunk semmi. Mi azt mondtuk, maradjunk a szövetkezeteknek. Tulajdontörvény 98.9. Azt mondtuk Sárközi Tamásnak, Békési Lacinak és Surányi Mamaki, Surányi Györgynek. Emberek. A gazdasági társaság az egy dolog, és a szövetkezet egy másik dolog. A gazdasági társasággal egy bárhonnan behozott pénzösszeget forgat a társaság, évvégén elszámol minél nagyobb hozamra. A szövetkezetben, akik beviszik a maguk vagyonokat, legyen szó most pénzvagyonról, vagy tárgyiasult vagyonról, azok részt vesznek ebben, elszámolnak, visszahozzák és visszafektetik. Két dolog. Nézzék meg sajnos éppen konzervatív kormányok alatt készített korábbi szövetkezeti törvényeinket, szinte egy az egyben a gazdasági társaság modelljét vette át. Én őszintén tisztelem azokat, akik ilyen rossz törvény környezetben meg tudták a szövetkezetet őrizni. Most van egy jó szövetkezet törvény 2006-ban. Azért jó, mert közben az EU a nyakára lépett a neoliberálisok. És azt mondta 2003-ban, kiadva a szövetkezeti alapelveket, kiadva a rendeletet, minden tagállamnak ezeken és ezeken az alapuló szövetkezeti törvényeket kell csinálni. Ahol meg kell különböztetni a gazdasági társaságoktól a szövetkezetet, a gazdasági társaságoknak nem, de a szövetkezetet igenis Európai Uniós és magyar támogatást adni. Erre épült fel a 2003-as, 2004-es Európai Uniós rendelet, és most már van egy jó szövetkezett törvényünk, a 2006-osat ilyen szempontból kifogáltalannak tartom, csak lassan már nincsen szövetkezet, akit mi életben tudjuk tartani. Tehát akkor mondjuk meg, hogy mit kellett volna a betegnek adni gyógyszert, akkor már elpakolt. Ez teljesen a magyar tudománynak és a politikának a teljes gondolkodásmódját mutatja. Hiszen ha nézem, hogy kik maradtak állat 90 után a politikai rendszerváltás után szövetkezett Magyarországon, akkor nagyon kevés az eredmény is. Annyira rossz, hogy engedjék meg, hogy születésnapon ezzel ne is akarják a jövőre biztatni, de hogy csak lehakló mérleg jönne, a statisztikai számok itt vannak látva. Mi a még nagyobb baj? A még nagyobb baj az, hogy a politikai rendszerváltás következtében az új konzervatív pártok elterjesztették, hogy a szövetkezés az valami szovjet találmány. Álmostól jártam 2 évvel ezelőtt, panaszkodnak tornatermelés terület, panaszkodnak nekem, mint a korábbi önkormányzat jelen volt tanár, miniszter, hogy lehet ezt csinálni, ide jönnek ezek a rohadt, elkezdve zsidózni nekem. Egyik rákínál a másik, azt mondom, édes öregem, miért nem csinál szövetkezetet? Miniszter, hát én is kommunista lettél? Mondom, miért? Hát azt mondom, csináljuk szövetkezetet. Hát, na, haragudjál már, hát nézd már bele a kézikönyvekbe. A szövetkezés egy tipikus nyugat-európai mozgalom, Hollandia, Dánia, tehát az északi protestáns területek, korábban a protestáns Angliába, kimondottan a kisvállalkozó vagyonának megőrzését, újrabefektetést, munkerejének hasznosítását, demokratikusan szétosztani a bevételeket, ilyen célra alakult ki. Az, hogy itt a jobboldali pártok a szövetkezetekre csak úgy tekintettek, és elsősorban úgy tekintettek idealmi szovjet produktumra, óriási lelki hibát idézett elő a nemzet. 7 évvel ezelőtti Szonda Ipsos felvételről idézek, a magyar falusi lakosságnak 7%-a az, aki úgy gondolja, hogy szövetkezett útján boldog jönni tudna a kis termelő és a szolgáltatásba felülő, 8%-a az, aki tud arról, hogy van nem kommunista típusú szövetkezet, és 33%-a a lakosságnak tud arról, hogy valahol Nyugat-Európában is vannak szövetkezetek. Országos felmérés. 15.000-es nagyságrendű, tehát szinte tökéletes. Egy ilyen közgondolkodási állapotban, természetesen rendkívül nehéz. A szövetkezetekről józanul, okosan beszélni. Ez a közhangulat, amit létrejön a Dunántúlon, Észak-Magyarországon, vidéki útjainkban szemüvölti, tulajdonképpen a szövetkezeteket nem segít. Nagyon nagy kérdés, hogy esetleg egy új konzervatív erő képes lesz arra, hogy ilyen értelemben megpróbálja a szövetkezésnek a kis és középvállalatokat segítő, azokat életben tartó szerepét erősíteni. Sajnos a szocialista párt, amelyik elvben a szolidaritásra épült volna föl, egyszer alkalmatlan volt a 90-es években ezeknek a programoknak a megvalósítására. Itt 1994-ben ugyanannak hibákat látunk, mi történészek legalábbis, mint amilyen óriási hibákat látunk 2002 után. Nincs elképzelés szocialista oldalon, pontosabban az, hogy a 2006-os törvényt a szocialista párt készített elő, de politikailag a végrehajtása semmiféle határozott elképzelést nem látunk történelmileg. Ilyen értelemben azt mondanám, hogy egy szép múlt, és egy elég szomorú jelen az, amely a szövetkezetek és a magyar mezőgazdaság közepette áll. Mi a jövő? A jövőről természetesen beszélni nagyon könnyű és nagyon nehéz. Egy alkalommal Európai Uniós körúton azt mondottuk egy osztrák miniszter barátommal, agitálva éppen Ausztria belépésének megszavazásáról 96-ban, hogy akinek nincs víziója, nincs jövőképe, nincs víziója, az ne is menjen ki a közéletbe. Erre felállt egy orvos, és szóval elminiszter, és én egy orvos vagyok. Én nagyon jól tudom, hogy akinek víziói vannak, az nem normális. Egyébként nagyon óvatosan kell várni a víziót. Én a magam részéről úgy látom, hogy ez a gazdasági válság, amelyik az elmúlt években elsősorban pénzügyi és pénzfinanszírozás területén jött elő, az így kihozanította az emberiség nagy része. Ma már nagyon jól tudjuk, hogy a bank nem igaz, hogy szilárdabb és biztosabb intézmény, mint az állam. Azt mondtuk 1944-ben, már nem én, hanem a politikusok, hogy a világháború bebizonyították a fasizmus és a diktatúrát, hogy az államot kézbe lehet venni, tönkreteszi a lakosságot, láss fasizmus és így. De van egy intézmény, a bank, az majd biztos lesz. Hát most bebizonyosodok, hogy a bank sem biztos, hiszen az adófizető pénzével kellett, tehát a mi pénzünkkel, és államilag tulajdonképpen kapható pénzekkel kellett a bankszektor életbe tartani. Ma már egyre inkább látjuk, hogy a külső finanszírozás, akkor a bank vállalkozik, nem igaz, hogy elrendez minden társadalmi problémát. Nem akarok a magyar cigány problémáról beszélni, nem akarok a szegénység problémájáról, nézd, nem akarok. Nagyon jól tudjuk, hogy az államnak közbe kell lépni. De egy szféráról sajnos nem beszélünk eleget, a civil szféráról és a szövetkezeti szféráról. Nem lehet minden körül az államtól várni. A szövetkezet az a terület, ahol épp az emberek összeállnak, kölcsönviszonyban lépnek, és egyáltalán nem véletlen, hogy az Európai Unió 2002 óta különböző típusú, különböző szintű rendeletekkel végül is a szövetkezetesítés mellé próbálja, és most már nem csak a mezőgazdálkodásokról szó, az embereket toborozni. Tulajdonképpen nem a nagytőkét kell korlátozni, nem a globalizációt kell korlátozni, az megy előre maga útján, de helyette a lokális társadalmat és a lokális társadalmaknak a szervezeteit kell létrehozni. Ez ma már Európai Uniós politika, ezt tudjuk, hogy már kifelé jár a válság. Tudjuk, hogy nem nagy energetikai rendszerekben lehet csak élni, hanem helyi kis energetikai rendszerekkel lehet, amelyek a helyi anyagfeldolgozás azoknak melléktermékeivel, szövetkezési alapon, különböző alternatív energiahordozóknak a felhasználásával építi új típusú üzemeket. Ma már tudjuk, hogy nem szabad csak a horizontális nagyüzemi termelésre beállni, hanem a vertikumot is, a vertikális ágazati egymásra épülést is, ami kimondottan egy 18. századi angliai gondolat, hogy vertikálisan fölépíteni a gazdaságot, tehát alapanyagtermelés, feldolgozás és értékesítés épüljön egymásra, egy szervezet. Ennek a kettőnek, tehát a horizontális nagyüzemnek és a vertikálisan gondolkodó kis és középüzemek támogatásának mond ma az Európai Agrár Szakértői Garnitúra jövőt. Én már úgy gondolom, hogy azok, akik 1960-ban fejüket adták egy szövetkezetési szövetkezeti elvnek a megvalósítására, nem csak korszerűen volt. Nem csak az adott helyzethez képest a legjobb megoldást találták meg a helyi társadalom számára, hanem úgy gondolom, olyan intézményt hoztak, alakítottak ki ebből a rossz szovjet modellből, amelyik modell most a 21. század elején feltehetően a gazdálkodási struktúrának az egyik kilábalása lesz. És az elmúlt 20 esztendő politikája nem találta meg az utat, én bízom benne, hogy a következő nemzedék, vagy a következő nemzedékről van szó, nem következő politikai pártokról, meg fogja találni. Mert mi annak idején azt hittük, hogy a politika jön meg, a nép marad, és a politikával nem kell törődni. Nagy tévedés volt. Pontosabban a szovjet kiment az amerikaiak, és a bank soha nem fog kimenni. A szovjet legalább kiment. De egy biztos, hogy a politika nélkül nem fog jönni. Muszáj tehát olyan lokális és országok politikai garnitúrát kitermelve létrehívnunk, akik tényleg a közösség erejével tudnak és hajlandóak bizonyos ilyen alulról építkező elveket. Ki hoxing no, mondta annak idején a római császár keresztlésséget bevezette a birodalomban. Győzni fogsz, én eljelben kívánok itt részt venni az alapítóatyáknak, részben az adott követő fiataloknak sok szerencsét, és főként jó kedvet, vidámságot, életerőt, mert annélkül nem fog már élni. Köszönöm a figyelmet!